Értékmegőrző Szabad Egyetem. Sebestyén György, információkereső nyelvek a globalizációs információs társadalomban.
És barátaim, a címből ítélve azt gondolhatják, hogy egy harmadik nyelvészről van szó, aki valamilyen ritka és kevésbé ismert területről tart előadást. Szó sincs erről, én a könyvtár és információtudomány képviselője vagyok, és ebből számtalan probléma adódik. Én magam is egy prezentációval készültem, de hallgatva az előző két előadást, az az érzésem támad, hogyha ezt a rendkívül specifikus, sajátos anyagot önökre zúdítom, esetleg azzal a katasztrofális hatással jár, hogy itt ebéd után az Andráson kívül nem lesz hallgatóság. Éppen ezért megpróbálom a prezentációt megkerülni, vagy annak csak egy kis részét bemutatni, és inkább általánosabban, érthetőbben elmondani tényleg olyan dolgokat, amelyek közérdekűek, és amelyek mindenki számára abszolút követhetők, és még talán vonzóak is. Tehát a könyvtár és információ tudomány jelenleg a társadalom tudományokhoz van a MAP szerint besorolva. Ezzel szemben tanszékünk 65. éve nagyon harmonikusan itt a bölcsészkaron működik, még doktori programunk is van, amely az irodalomtudományi doktori iskola részét képezi. Ez logikus, ha arra gondolunk, hogy az ezredfordulóig gyakorlatilag a könyvtártudományt a sajtó, kiadás történet, könyvtörténet képviselte. Ez gyakorlatilag azt hiszem nem kell magyarázni, a magyar irodalom történetnek egy ilyen oldalága részterülete volt. Ez azonban az információs társadalom beköszöntével az ezredfordulótól kezdve rendkívül intenzív módon megváltozott, és teljesen más helyzet állt elő. Éppen ezért ez, amivel mi foglalkozunk, nem sorolható tulajdonképpen a társadalomtudományokhoz sem, és nem nagyon sorolható egyetlen más tudományhoz se, azt hiszem erre világos a válasz. Miért? Mert könyvtár minden területen működik, gondoljunk bele, teljesen más egy nemzeti könyvtár, és teljesen más mondjuk a Richter Gedeon vagy a Zwack Unikum könyvtára. E kettő mindegyik a vegyipar vagy a kémia területén működik, ugyanakkor ismerve a két könyvtárat, azt kell mondanom, hogy teljesen más állománnyal, teljesen más munkastílussal és szolgáltatási struktúrával rendelkeznek. Ha most én a Richter Gedeont mondjuk a Margit körúti Ferences rendi könyvtárhoz hasonlítom, teljesen másról van szó. Tehát ez nagyon specifikus terület, és bizony nagyon vigyázni kell arra, hogy a nem szakértőknek mit mond az ember is, hogyan mondja az ember. Tehát visszatérve az ezredforduló környékén Magyarországon bekövetkezett változásra, ez tulajdonképpen 30 éves késéssel következett be a világ nagy tendenciáihoz képest. Mi történt Észak-Amerikába, Nyugat-Európába, Ausztráliába a 80-as években? Az történt, hogy a könyvtártudományi tanszékek mellett alakultak úgynevezett információmenedzsment tanszékek, ezek nagyon gyorsan, nagyon erőteljesen fejlődtek. Egy intézet alakult ki, amelynek megbecsült, de kicsinyke tagja maradt, egyre kisebb tagja maradt a könyvtártudományi tanszék, és ezek az intézetek pedig elsősorban business schoolok, közgazdaságtudományi fakultások, másrészt pedig műszaki egyetemek szervezeti egységeként folytatták pályafutásukat. Hát nálunk valami más megoldás született, azonban ezeket az igényeket mindenképpen próbáltuk követni. Alakult a ciklikus képzés bevezetésére egy konzorcium, amelynek szerény személyen volt az elnöke, és ezt a munkát átlátva arra gondoltam, hogy olyan szakirányokat kell a mi oktatásunkba bevezetni, amelyek tényleg a legkorszerűbb hazai és nemzetközi igényeket tudják kielégíteni. Ez azt jelenti, hogy az információ menedzsment az egy alapvetően fontos dolog. Tehát a szakirányok röviden három területen zajlanak: Európai Uniós információmenedzsment, üzleti információ, business információ menedzsment és innováció, illetve kutatásfejlesztési információ menedzsment. Na most ezt azért mondom el, mert az információ kereső nyelveket ezeken a területeken kell érteni. Tehát arról van szó, hogy az információ kereső nyelvet szeretném az önök számára érthetően definiálni. Itt azt kellene mondanom, hogy ugye a könyvtárakba, illetve a könyvtárak által szolgáltatott adatbázisokban van egy tartalom. Ezek a tartalmak akár közlemények, akár dokumentumok, illetve mind a kettő keretében válnak elérhetővé. Nos, az információkereső nyelvnek fel kell tárni ezt a tartalmat, tehát amit jelent a közlemény, illetve a dokumentum, és ennek a tartalomnak alapján visszakereshetővé kell tenni mind a tartalmat, mind a tartalmat, hogy úgy mondjam, tartalmazó dokumentumot. Na hát azt hiszem ez érthető, ennek az információkereső nyelvnek, egyes számba mondom, ennek nagyon sokféle fajtája van, és az ezzel kapcsolatos gyakorlatnak is nagyon sok módozata van. Sommásan összefoglalva, van, amikor a szakemberek, a profik úgy indexelik, úgy ragadják meg a tartalmat az információkereső nyelvükkel, hogy utána még saját maguk se nagyon tudják visszakeresni azt, amit állítólag feldolgoztak. Aztán van egy szélesebb kategória szerencsére, amikor csak ők rendelkeznek azzal a kompetenciával, hogy ezt a tartalmat az információkereső nyelv alkalmazásával vissza tudják keresni. Azonban jelenleg ugye az információs társadalomban a felhasználó barát érát éljük nagyon helyesen, tehát olyan információkereső nyelvre van szükség, amelynek segítségével az olyan értelemben laikus, aki semmit nem ér, mert miért értene a könyvtár és információ tudományhoz, játszik könnyedséggel, a leggyorsabban, a legkisebb energia befektetésével, visszatudja a legrelevánsabb, legjobb információt, leghasználhatóbb tartalmat keresni. Ez tehát a célja az ideális információkereső nyelvnek, és ezzel kapcsolatban szeretnék önöknek néhány példát mondani, hogy ez az egész hogyan működik, jelenleg milyen eredmények vannak. Az én szakterületem, szakirányom elsősorban az, ahol a kutatóintézeteknek, vállalatoknak olyan természettudományi és olyan műszaki információt kell nyújtani, ami segíti őket miben? Az innovációban, illetve egyáltalán, hogy valami olyat ne fejlesztenek, amiről már van szabadalom, vagy folyamatában van egy kutatás, amiből nem soká szabadalom lesz, illetve hogyan szervezik meg egy adott innovációs célnak a kutatás fejlesztési végrehajtását. Ezt nyilvánvalóan a jelen előadás keretében nem hazai összefüggésben, hanem a globalizáció keretei között szeretném tárgyalni. Azért is, mert nyilvánvalóan az innováció és a tudományos műszaki fejlesztés színe java sajnos nem kis hazánkban zajlik. Tehát, hogy ezt a kérdést megközelítsük, szeretnék feltenni egy kérdést, ami úgy hangozna, hogy önök szerint melyik a világ legnagyobb könyvtára, és ott körülbelül hány dokumentum található. Függetlenül attól, hogy milyen mértékben dolgozták fel, mit gondolnak? 5 millió, 10 millió, 15 millió, 20 millió, menjünk-e tovább? Nos, azt kell mondanom, hogy állítólag egy könyvtár vallja magát 20 milliós állományúnak, és biztosan tudom a washingtoni kongresszusi könyvtárról, hogy megközelíti állománya ezt a számot, de még nem éri el, nem merek konkrét számot mondani. Na most tehát ez 20 milliót vegyük plafonnak, és most mondok, kérdezek önöktől, hogy van egy olyan adatbázis szolgáltató vállalatunk, nem nekünk, hanem a világban, globális szinten, amely meggyőződésem, sőt hitvallásom, hogy a legoptimálisabban kiszolgálja a kutatásfejlesztés, az innováció és az üzleti élet igényeit. Mit gondolnak ebben az adatbázisban körülbelül hány közlemény, dokumentum, stb. Van feldolgozva? Sokkal több. Közel 2,5 milliárd. Tehát ugye ez 2500 millió viszonyul a 20 millióhoz, és ez ugye nem csak bibliográfia, hanem két kattintással elküldik nekem az illető dokumentum jogtiszta elektronikus, vagy akármilyen másolatát. Tehát van egy közel 2,5 milliárd dokumentumot tartalmazó elektronikus könyvtár a világon. Na most persze itt jön be az információ menedzsment, és itt jön be az a nagy váltás, amit mi megtettünk a könyvtár történettől, megtettünk a sajtó és kiadás történettől, amelyek nagyon értékes területek, de más területek. Gondoljunk bele, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár, mint nemzeti könyvtár, miért nem digitalizálhatja jelenleg a teljes állományát, ami több millió lenne, persze nem 2500 millió. Azért, mert vannak szerzői jogok, és ha a szerző a digitalizáció hívei számára nem tette meg azt a szívességet, hogy 70 évnél régebben halálozott el, akkor egy sikeres regényért milliókat kell fizetni, ugye mert a kiadók örködnek éberen, tehát ezen a területen ez a dolog így megoldható, mert az megoldhatatlan, bocsánat, egyelőre, mert ezeket az összegeket erre a célra senki nem fogja előteremteni, úgy érzem az elkövetkezendő években, és én vagyok talán a legszomorúbb emiatt. És hogyan történt az, hogy mindez már rég megvan a 2500 millió dokumentum számára? Azért, mert globális szinten ennek megvan a fizetőképes kereslete. Tehát ez olyan információt árul, amelyet örömmel, dollárért, euróért, jenért a világ fejlett részében megvásárolnak, mert egyszerűen egy autóipari cég nem tudja a legújabb biztonsági öveinek az anyag összetételét úgy megcsinálni, hogy ne nézze meg a szabadalmakat, a különböző szöveteknek az összetételét, és főleg azokat a vállalatokat, akik ennek a gyártásával foglalkoznak. És ezt azt hiszem, hogy minden iparág és minden kutatás területén lehetne ragozni. Minden esetre azok a hallgatók, akik az itt alkalmazott információkereső nyelvvel tisztába lesznek, És ugye ez az egész angolul van, tehát angolul tudnak, azok bárhol a fejlett világban a legfejlettebb vállalatok információs, dokumentációs központjában állást kaphatnak, és olyan tudással rendelkeznek, amely segítségével ott a különböző feladatokat meg tudják oldani. Na most tulajdonképpen felvázoltam azt a keretet, ahol megértjük, hogy mik az információs kereső nyelvek, melyek az információs társadalomnak a globális viszonyai, a globális követelményei. Most én befejezésül, mert nem mernék a technikai részletekbe elmerülni, mutatnék néhány diát, ami még a problémákat más oldalról, de nagyon intenzíven, vizuálisan megjeleníti ezeket az elvont problémákat. Hát kezdenénk egy kis városnézéssel. Ugye a Gellért hegy az 235 méter magas. Hasonlóan magas, de nem annyira a Washington oszlop, amely itt van, hogy milyen magas, 500 lábnál magasabb, tehát 150 méternél. Viszont ha sorba rakjuk a Medline adatbázis által földolgozott csak orvostudományi szakirodalmat, ami egy éven belül megjelenik, az 700 láb és 800 láb között van, tehát pont a Gellért hegy körüli magasságban végződne ez a Paksa méta, ha nem dőlne össze. Na most ennek van még egy érdekessége ennek az adatnak, hogy ez egy 1982-es publikációban jelent meg, tehát azóta ez a magasság sokkal nagyobb, legalábbis lenne, ha egyes szakfolyóiratok most már nem csupán elektronikusan és nem jelennek meg papír alapon, ebben nem tudnék most nyilatkozni. A vigasztaló az, hogy ma sem változott az a helyzet, itt két egyenes van, hogy a klasszikus papírra nyomtatott információ csak az enyhén növekvő arányt jelöli, míg az azt feldolgozó informatikai kapacitás sokkal robbanásszerűbben fejlődik. Ez most is így van, tehát van remény, hogy ezt az óriási tartalmi mennyiséget szolgáltatni tudjuk. Ez az egyik ősrégi ábra, amit önöknek szeretnék bemutatni. A másik szintén ebből a korszakból származik. Ez még König professzornak ugye az eredeti publikációja, és ez igen nehezen következhető, de ez adja meg az információ kereső nyelvek problémájának lényegét. Hajdan, míg a két világrendszer és a hidegháború, illetve az enyhülés volt, alakítottak szovjet kezdeményezésre egy EXID nevezetű szervezetet, amely így szólt angolul, hogy European Cooperation in Social Science Information and Documentation. No, ez arra szorítkozott, hogy a két világnak a társadalom tudománya teljes mértékben inkompatibilis fogalmakkal, fogalmi rendszerrel és terminológiával működött. Ha még a terminológia egyforma volt, az még nagyobb baj volt, mert teljesen mást értettek rajta, de mégis, hogy a két világ kommunikáljon, éppen a könyvtárosokból, dokumentátorokból egy ilyen nagy nemzetközi szervezet alakult, akik próbálták, és elég nagy sikerrel ezt a fogalmi, lefordítási, terminológiai, közvetítési munkát folytatni. Ez működött a rendszerváltásig több mint 20 éven keresztül. A kezdeti lépés az volt, hogy egy holland hölgyet megbíztak azzal, hogy Európába mérje fel azt, hogy hát ez az egész fogalmi rendszer mennyire egyezik, mennyire kompatibilis, hát vérmes remények nem voltak. Na, az eredmény nagyon egyszerű lett, a hölgy a következőt csinálta, a vízszintes oszlopban nem látható, mert ez egy ősrégi dokumentum, ugye 80-as évek elejéről szól, fölsorolta azokat az európai országokat, ahol ő a kérdőívét kitöltette. A függőleges oszlopban pedig azok a tudományágak vannak, amiről gyanította, hogy a társadalom tudományok közé sorolhatják ezeket. Nos, ha a sorolás egységes lett volna, akkor ugye mindenütt vagy üres, vízszintes vonalak, vagy tele X-elt vonalak lennének, ehelyett van egy kaotikus helyzet, csak a szociológia az, amelyet mindenki beX-elt. Tehát, igen, az is érdekes módon meg lehet nézni. A lényeg az, hogy a társadalomtudományok területén is, szomorúan azt kell mondanom, ez mai helyzetet is tükrözi nagyrészt, az a helyzet, hogy ahány ország annyiféle értelmezése. Ugye már a társadalomtudomány fogalmának is az értelmezése. Hogy a csodába hozzunk létre olyan információ kereső nyelvet globális szinten, amelyik ezeket az eltéréseket áthidalja. Nos, ilyet a társadalomtudományok területén a mai napig nem lehetett létrehozni, viszont a dologban az a vigasztaló, hogy az az információ, amelyet igazán keresnek, ami igazán eladható, az elsősorban nem a bölcsésztudományi információ, a társadalomtudományiban van azért egy-kettő a pszichológia és különösen a szociológia, de amit, hogy így mondjam, nagyon közönségesen visznek, mint a cukrot, az a természettudományi, a műszaki és az üzleti információ. Ott pedig nincsenek ilyen finom szemantikai eltérések, ott minden szakterületen egységes a terminológia, és tulajdonképpen minden szakember ismeri a saját terminológiáját, tehát ott az információ keresés egy könnyebb mesterség. Ez azonban az információ kereső nyelveknek a problematikának, hogy egy másik képzavarral mondjam, a állatorvosi lova, de tényleg, tehát mégiscsak jó, hogy a társadalomtudományokhoz soroltak be bennünket, mert ezen a területen rendkívül sok értékes tapasztalatot lehet találni, szerezni az információ kereső nyelvekhez. Végül lezárni azt szeretném mondani, hogy hallgatóimnak mindig azt szoktam mondani, hogy néhány rég bevált eszközt elképzelve kell olyan információ kereső nyelv alkalmazására törekedni, amely valóban eredményes lesz, a felhasználók tudják és szeretik alkalmazni. Erre a következő példákat szoktam mondani. Ugye a fényképezőgép esetében a zoom vagy a teleobjektív és a széles látószögű objektív. Tehát amikor a kereső rájön arra, hogy túl szélesen keresett, mert 350 vagy 2000 találata van, akkor legyen egy olyan eszköze, amelynek segítségével fél perc alatt le tudja a találati mezőt szűkíteni arra tucat vagy 20 találatra, ami ugye általában optimális. A másik ennek a fordítottja. Ha úgy érzi, hogy nincs találat, vagy nagyon kevés, akkor legyenek eszközök, amivel ezt gyorsan tudja szélesíteni. Ez nagyon fontos. Erre megvannak az eszközök, megkímélőm most önöket ennek a hátterének a felvázolásától. A következő az, hogy egyáltalán az információ kereső nyelv alkalmazásakor ne legyen intellektuális erőfeszítés könnyen, rutinszerűen úgy menjen, mint egy biciklizés, vagy mint egy gyakorlott sofőrnek az autóvezetés. Erre azt szoktam mondani, hogy a legjobb információkereső nyelvet két dologhoz lehet hasonlítani, a fémdetektorhoz és a kávékiadó automatához. Tehát olyan információkereső nyelvet kell nekünk, szakembereknek kidolgozni, amely ezt a használatot biztosítja. A fémdetektor ugye kincset keresnek vele, vagy fémeket, aknákat, mindegy, nem kell felásni se fél méterre, se egy méterre, se három méterre a talajt, ez elkezd csipogni, ha ott egy fém található. A kávé pedig rohanó életünkbe állandóan kávézunk, de nem kell megdarálni, nem kell berakni a kávéfőzőbe, bedobom a pénzérmét, megnyomom a gombot, és kiveszem a visszajáró pénzt és a kávét. Tehát így kell működni mai rohanó világunkba a sikeres információszolgáltató rendszereknek, és a CIMP pedig ehhez úgy illeszkedik, az, hogy információkereső nyelvek a globalizmus információs társadalmába, hogy olyan információs rendszerek kellenek, illetve nyelvek, amelyek globális viszonylatba mindezeket a szolgáltatásokat képesek biztosítani. Ez lett volna mondani valóm célja, és köszönöm, hogy meghallgattak, ha esetleg valami homályos, akkor szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen!
Elhangzott Értékmegőrző Szabad Egyetem. Sebestyén György, információkereső nyelvek a globalizációs információs társadalomban. A felvétel az ELTE BTK-n az Értékmegőrző Szabad Egyetem előadássorozat keretében 2013. április 19-én készült.